Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait. Augusztus utolsó vasárnapján Isten szent lelke járja át a mi szívünket ezen az Isten tiszteleten is. Énekeljük Isten dicsőségére a 421. számú énekünket. A 421. számú énekünk első és második versét. Az első verszak így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a 139. Zsoltárban, hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a 139. Zsoltárból. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre, minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem. Hová menjek lelked elől, arcod elől hova fussak? Ha a mennybe mennék föl, ott vagy. Ha Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod fogna engem. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem borítaná el előled, és fény lenne az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan lenne, mint a világosság. Bizony te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Formám nem volt elrejtve előtted, amikor titokban formálódtam, és alakultam, mint egy a föld mélyében. Szemed látta alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind le voltak írva. A napok is, amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt meg közülük. Milyen kedvesek nekem a te gondolataid, Istenem! Mi nagy azok száma! Számlálgatom őket, és több a homok szemeknél. Fölébredek, és mégis veled vagyok. Bárcsak elveszíteni Isten a gonoszt, és a vérszomjas emberek eltávoznának tőlem. Mert gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik. Ne gyűlöljem-e, Uram, a téged gyűlölőket? Ne utáljam-e az ellened támadókat? Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, hogy ártalmas úton járok-e, és vezess engem az örökké valóság útján. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremi a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük az Urat a 389. számú énekünkkel, a 389-es számú énekünknek mind az 5 versét énekeljük. Az első versek így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt.
Lesz a messze tengeri,
imádkozzunk. Hálát adunk neked azért, Istenünk, hogyha mindannyian amment tudunk mondani arra a szóra, amit te az íge által kijelentettél nekünk. Köszönjük, hogy az íge testé lett és közel jött hozzánk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban újból és újból átélhetjük és megtapasztalhatjuk, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és mennyire kész vagy újból és újból lehajolni a bűnöshöz, ahhoz az emberhez, aki elbukott, aki eltévedt az életnek ösvényein, aki talán nem kapja a helyét, mert sodródik, mert rohan, mert talán csak a munka és a pénz érdekli. Köszönjük neked, Istenünk, hogy kész vagy megajándékozni, meggazdagítani bennünket úgy, hogy az áldott sorrendet felállítod az életünkbe. Keressünk először téged, a te országodat, és akkor megtapasztalhatjuk, hogy minden egyebet megadsz nekünk, amire akaratod szerint szükségünk van. Látod, Istenünk, hogy elsősorban terejád van nekünk szükségünk is, hiszen Isten alakú űr az, ami ott legbelül tátong, és amit annyi minden mással próbálnánk kipótolni, és nem lehet. De köszönjük, hogy te örök életnek vizét adott nekünk, amelyből, hogyha iszunk, akkor soha többet meg nem szomjazunk. Kérünk, Istenünk, hogy így elégíts meg bennünket, szólíts meg szavad által, hadd váljék mindannyiunk számára érthetővé, világossá, hadd ragadja meg úgy a mi szívünket, hogy annak nyomában újból eldöntjük, te veled akarunk élni. Köszönjük, hogy tudhatjuk, ez a földi világ, ez csak ideig, óráig tart. Valakinek 70, másnak 80 vagy 90 esztendő adatig, és aztán olyan jó, hogy örök életben lehetünk te veled, és azokkal, akik a tiéd. Látod, Istenünk, hogy nehéz ebben a világban melletted megmaradni. Nehéz hűségesen szolgálni téged. Nehéz vállalni akkor is az igazságot, amikor mások talán más cselekesznek, vagy más tesznek. Ad, Istenünk, hogy ne ezekre tekintsünk, hanem mindig te reád, aki bennünket elküldtél. Köszönjük, hogy nem egyedül kell végigjárni az életutat, hanem te jössz velünk. Fogod a mi kezünket, és szent lelked által meg akarsz erősíteni és bíztatni. Kérünk, Istenünk, így légy most jelen ezen az Isten tiszteleten. Ne engedd, hogy csupán emberi szó hangozzék el. Ne engedd, hogy az ige hirdető akadálya legyen a te szavadnak, hanem hadd járja át mindannyiunk bensejét az, hogy te Krisztusban megváltottál és örök életre akarsz elvezetni. Áld meg Isten tiszteletünket, éneklésünket, így fogad kedvesen imádságunk szavát. Nem a magunk érdeméért kérjük mindezeket tőled, Istenünk, mert látod, hogy mi erre érdemtelenek vagyunk, hanem Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 448. számú énekünkkel. A 448. számú énekünk első és második versét énekeljük. Az első verszak így kezdődik. Isten testbe szállt szerelme, mennyből földre jött öröm.
Thank you.
Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található az Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetének első 4 versében. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Ézsaiás próféta könyvéből, a 43. fejezetből az első 4 verset. Kövessük figyelemmel és alázattal. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mikor vizen mész át, veled vagyok, és ha a folyókon azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng nem perzsel meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Váltságul adom érted Egyiptomot, Kúst és Szébát adom helyetted. Mivel drága vagy a szememben, becses vagy és szeretlek, azért embereket adok helyetted, és népeket az életedért. Kedves testvéreim, drága a Bulgária telepi gyülekezeti tagok, elérkezett számomra az a pillanat, amikor utolsó alkalommal szolgálhatok itt, segédlelkészti státuszomban a nagy gyülekezet előtt. Meg kell vallanom őszintén, hogy mindig óriási öröm és boldogság volt, amikor itt tehettem bizonyságot az Istennek szaváról, mert éreztem, tudtam, és ugyanakkor láttam, hogy fontos számotokra. Sokféle visszajelzést kaptam tőletek, és ezek mind-mind arra ösztönöztek, hogy még érthetőbbé, világosabbá, személyesebbé tegyen mindazt, amit az Istennek ígéjéből, örömüzenetéből, evangéliumából megértettem. Azt is meg kell vallanom nektek őszintén, hogy elég sokat hezitáltam, hogy milyen ígéről is szolgálhatnék most közöttetek, és aztán az édesanyámmal való beszélgetés során erősödött meg bennem az a gondolat, mi volna, ha ugyanarról az ígéről szólnék, amivel 3 évvel ezelőtt bemutatkoztam közöttetek. Nem tudom, hányan emlékeztek, de akkor ugyanez az íge volt, ami elém került, és hiszem azt, hogy az Istennek szent lelke kész újabb, gazdagabb, talán tartalmasabb ígei útra valót a szívünkre helyezni. Számomra az egyik leggyöngédebb hangvételű, legbátorítóbb íge az egész Szentírásban. És azzal a reménnyel szeretnék most erről bizonyságot tenni, hogy mindannyiunk szívében megerősödik mindaz, amit most az Úristen szava által nekem, nektek, mindannyiunk számára üzenni szeretne. Azzal kezdődik a bibliai szakasz, de most. Mire vonatkozik? Mire vonatkozik ez az időhatározói szócska, hogy most? Visszaemlékszem, 3 évvel ezelőtt, amikor házi bibliórára bekapcsolódtam én is, akkor az Ézsaiás könyvét magyaráztuk. És mindannyian rádöbbentünk arra, hogy mennyi áldott, drága üzenet van benne, és főként a 40-től 55-ig terjedő szakaszban nagyon gyakran előfordul ez a szó összetétel, hogy de most. Mire vonatkozik? Mit jelent ez? Most elsősorban, amikor ezt olvassuk Ézsaiás proféta könyvében, akkor ez arra vonatkozik, hogy az Úristen valami újat akar elkezdeni. Valami újat szeretne megvalósítani. De ezt az újat nem akarja úgy elkezdeni, hogy előtte ígei tartalommal ne töltse meg a mi szívünket és a mi életünket. Ennek az ígének aktualitását számomra az adja, hogy én is egy új kezdet előtt állok. Új gyülekezetbe, új közösségbe fogok kerülni, újak lesznek a személyek, az emberi arcok, újak lesznek a kihívások, küzdelmek, örömök, boldogságok, új emberi kapcsolatok fognak létrejönni, és olyan jó tudni, hogy mielőtt rálépnék erre az új útra, azelőtt az Úristen valamit mondani akar nekem. Valamivel bátorítani szeretne. El akarja mondani azt, hogy értékes vagyok a szemében. És ezt meg akarja erősíteni, hogy akkor, amikor talán értéktelennek tűnök, vagy amikor talán úgy érzem, nem igazán értékelik sem a szolgálatomat, sem a törekvésemet, akkor jusson eszembe, hogy de most az Isten valamit mond. De azt hiszem, hogy ennek az ígének aktualitását talán az is adja, hogy nem sokára elkezdődik egy újabb tanév. Gondolhatunk az óvodásokra, akik talán iskolába mennek, vagy gondolhatunk azokra a középiskolás személyekre, akik leérettségiztek, felvételiztek valamilyen egyetemre, és az ő életükben is eljön ez az új út, új kezdet. Vagy sokan vannak olyanok, akik befejezték már az egyetemet, és elkezdenek egy új munkahelyet, vagy talán munkahelyet váltanak. Vagy lejár a munkaidő, ledolgoztam talán azt a 35-40 esztendőt, és eljön a nyugdíjas kor, amikor megint egy új kezdet előtt vagyok. Vagy nézzük meg, testvéreim, egy új hét előtt állunk most. Újabb hét következik. És olyan jó, hogy mielőtt megtennénk az első lépést, azelőtt megállunk egy pillanatra az Isten előtt, és engedjük, hogy igei tartalommal töltse meg a szívünket. Sokan elmondtátok nekem egy-egy alkalommal, hogy tudod vagy tudja, ha kimarad egy vasárnap délelőtti istentisztelet, olyan más az egész hét. Annyira megüresedik, annyira tartalmatlanná válik. Vagy nézzük meg, ha kimarad a reggeli csendességünk, az imádság szava, az ígének olvasása, mennyire semmibe száll az a nap. Mennyire nem úgy telik el, mintha előtte megálltam volna komolyan az Isten előtt. De most kezdődik ez az ige szakasz. Boldog az az ember, akinek bizonyossága ez, hogy bármit elkezdenék, bármiben nekifognék, bármilyen útra nekiindulnék, azelőtt komolyan megállok, elcsendesedek, és engedem azt, hogy az Isten szava közel jöjjön hozzám. Mert tudjátok, azt tapasztalom, hogy az Isten sosem hangos szóval jön, hanem mindig csendesen. És ahhoz csend kell legyen bennem, és csend kell legyen körülöttem, hogy ez a szó eljusson hozzám. Mit mond az Isten? Bemutatkozik. Bemutatkozik az ő népének. Sok mindent elmond magáról Isten. Azt mondja, hogy én vagyok a te teremtőd. Én vagyok a te alkotód. Ezért olvastam fel a 139. Zsoltárt, mert abban különösképpen is szép képekkel van megrajzolva, hogy hogyan álmodott meg, képzelt el téged az Isten. A maga képére teremtett, úgy, ahogy a teremtés hajnalán erről olvasunk. Így is fordíthatnám szó szerint, hogy álló képek vagyunk ebben a világban. Az Ószövetség idejében nagyon sok városnak a határánál ilyen álló kép volt elhelyezve. Azért, hogyha egy idegen arra tévedt, akkor tudja beazonosítani, hogy melyik az az uralkodó, király, herceg, akinek a felség területe az a város. Hogy mielőtt oda belépne, azelőtt szembe tudjon nézni ezzel az álló képpel, amely valamelyik uralkodónak a képét ábrázolja. Az Úristen így teremtett meg bennünket erre a földi világra. És mindig kérdés, hogy amikor reám tekintenek, akkor észreveszik-e azt, hogy az Istennek felségterülete vagyok. Hogy az Isten rám tette a kezét, reám helyezte, és az övé vagyok. Hogy nem csupán szavakban mondjuk el, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, hanem így, amikor reám tekintenek, látják viszonyulásomat, magatartásomat, cselekvésemet, hallják szavaimat, akkor annak nyomán ez fogalmazódik meg bennük, hogy ő valóban az Istennek teremtett lénye, és Krisztusnak megváltott gyermeke. Én vagyok a te teremtőd, a te alkotód, mutatkozik be az Isten. Egyszer egy gyermeki riportfilmet készítettek, amelyben a gyermekeket megkérdezték, hogy mondd csak, kié vagy, és mondd csak, honnan jöttél? Hogyan jöttél létre ebben a világban? Különféle válaszok érkeztek, valószínűleg vallásos háttérből jöhetett az a gyermek, aki így fogalmazta ezt meg, nagyon tetszik. Azt mondja, gondolt reám, mosolygott egyet, és megteremtett. Gondolt reám, mosolygott egyet, és megteremtett. És tudjátok, testvéreim, amikor mi nem akarjuk elfogadni, hogy ő tökéletesnek teremtett bennünket, akkor annak nyomában mindig, talán testileg is, meg lelkileg is deformáljuk önmagunkat. Annyi emberrel találkozok, aki nincs megelégedve annak, amilyennek teremtette az Isten. Sem fizikailag, sem lelkileg. Plasztikázzuk magunkat, festékezzük, annyiféle módon próbáljuk átformálni a lényünket, lelkileg is, hogy nekem nincs meg ez a képességem, meg az az ajándékom, de hogyha felismerem, hogy milyen célra teremtett az Isten, hol akar látni, mire akar felhasználni, akkor már nem lázadozok az Isten ellen. Energiánkat emészti fel az, hogy folyamatosan így lázadozunk, és nem vagyunk megelégedve. Akkor ismerjük meg igazán önmagunkat, ha megismerjük a Teremtő, Alkotó Atyát. Hogy kinek akar látni. Bemutatkozik Isten, és egyfelől azt mondja, hogy én vagyok a te teremtőd. Másfelől azt olvassuk, hogy ő Úr ég és föld felett. Vagyis, hogy az Istennek kezében futnak össze a szálak. Vagyis, hogy az Úristen akarata nélkül semmi sem történhet ebben a világban. Ő az Úr. És azt mondja, hogy igen, enyém a döntő szó. És hiába vannak a földi világban a kis királyok, akik megpróbálják leuralni az életünket, jusson eszedbe, hogy én fölöttük is Úr vagyok. Így folytatja a bemutatkozást, én vagyok a te szabadítód. Nem volt ez könnyű elfogadni Izraelnek, mert már 70 évi fogságban vannak ott Babilonban. Hát hogy mondhatja az Isten, hogy ő a szabadító? Hát itt vagyunk bilincsek között. Hát hogy lehet ő a szabadító? És nyilván tudjuk, hogy ez, amikor ezt a kifejezést olvassuk, ez az új szövetség népe számára elsősorban azt jelenti, hogy ő Jézus Krisztusban szabadít meg bennünket bűneinknek fogságából. Mert ahol az Istennek lelke, ott a szabadság. Aztán azt is elmondja Isten, hogy ő Izraelnek a szentje. Ő az, aki bennünket megszentel. Az Istennek szentjei lehetünk, testvéreim. Talán azt mondod, hogy ó, talán a mellettem lévő lehet, hogy igen, de én nem. Én Istennek szentje legyek. Tudjátok, ez elsősorban nem azt jelenti, hogy erkölcsileg tökéletes emberek vagyunk. Hanem a szent szó az Ószövetségben azt jelenti, hogy Istennek kiválasztott. Elválasztott edénye. Ezért lehetünk mi szentek. Mert ezt felismertük. És ennek tudatában cselekszünk, szolgálunk, forgolódunk a mieink között. Ez a szentség azt is jelenti, hogy a maga tisztaságában akar megtartani, azért, hogy valóban Krisztusnak jó illatát áraszthassuk mások között. Ez a szentség azt is jelenti, hogy kiválasztott arra, hogy őrizzük mindazt, amit ránk bízott. Úgy, ahogy a teremtés hajnalán erről olvasunk. Ádámot és Évát is ezzel bízza meg, őrizze, és művelje azt a földet, hogy a rád bízott drága kincset valóban őrizni tud. Testvéreim, feltevődik talán bennünk a kérdés, hogy miért kell az Istennek itt bemutatkozni. Ráadásul, ha megint fellapozzuk az Ézsaiás könyvét, azt láthatjuk, hogy újból is újból megteszi ezt. Újból és újból bemutatkozik az ő népének. Olyan furcsa ez. Olyan, mintha egy édesapa a munkahelyéről hazamenne, és bemutatkozna a gyermekének, meg bemutatkozna a feleségének, hogy én vagyok a te édesapád, én vagyok a te házastársad. Következik a nap, megint elmegy munkahelyre, este hazajön, és megismétli. És újból elmondja, hogy én vagyok a te édesapád. Én vagyok a te házastársad. Érezzük, hogy furcsa dolog lenne ez, hogyha a házastársunk minden este vagy minden délután így érkezne haza. Azt gondolnánk, hogy valami nincs rendben nála. Valamikor láttam egy olyan elektromos táblagépet gyermekeknek a kezében, amivel írni lehet. De van egy olyan opciója, hogyha megnyomunk egy gombot, akkor ugyanazzal a ceruzával már nem írunk, hanem törlünk, radírozunk. Miért kell az Istennek bemutatkozni? Azért, mert fakul a lényünkből ez. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ki a teremtő, ki a szabadító, ki a megváltó, ki Úr ég és föld felett. A bűneink azok, amelyek így kiradírozzák a mi lényünkből. És tudjátok, akkor, amikor azt látom, hogy mintha az emberi kis királyok uralkodnának ezen a földön, akkor jön az Isten, és azt mondja, el ne felejtsd. Én Úr vagyok minden emberi hatalmasság fölött. Talán azt érzed, hogy ők irányítják ezt a világot, és talán azt érzed, hogy igazságtalanság történik veled, de el ne felejtsd. Én mindenki fölött Úr vagyok. És valamiért ezeknek a kis királyoknak megengedtem ezt, meg amazt. De az útnak a végén ők is, meg te is velem fogsz találkozni. És annyira nem mindegy, hogy hogyan fogunk megállni. Bemutatkozik az Isten újból és újból. Annyiféle módon bemutatkozott már nekem is. Bemutatkozott szobatársak, barátok, teológiai tanárok által. Bemutatkozott egy olyan lelkipásztor által, akinek talán köszönhetem azt, hogy teológiára mehettem. És hiszem azt, hogy újból és újból ezt meg fogja tenni az Isten, és nem fogom megunni. Azért nem, mert tudom, hogy szükségem van erre. Mert annyi minden eltakarja az Istennek lényét. Annyi minden kiradírozza. Nézzük meg a rohanás is. Hányszor elfelejtheti velünk, hogy kicsoda az Isten. Azért mutatkozik be az Isten ebben a történetben, testvéreim, hogy tudatosítsa bennünk, hogy értékesek vagyunk a szemében. Úgy elgondolkodtam, hogy egyáltalán mi adja meg az embernek igazi értékét. Annyiféle módon megpróbálják az embert értékelni, például vegyi anyagok alapján, hogy mennyit ér egy emberi test. Tudjuk, hogy a testünknek 70% a víz. És akkor kiszámolták, hogy körülbelül 22-23 svájci frankot ér az az emberi test, az a vegyi anyag, ami megmarad. Sokan így mérik le az embert értékként, hogy ennyi, és nem több. Olyan szörnyű, amikor arról olvastam, hogy a II. Világháború idején a koncentrációs táborokban, amikor a zsidókat megölték, akkor a testükből szappant készítettek. Mennyire döbbenetes, hogy ennyi sokak számára az ember, ami a vegyi anyag. Vagy mondhatjuk azt is, hogy az ember értékét a hasznosság elve alapján kell lemérni. Hogy mennyi hasznot hoz, mennyi profitot dominál. Főleg a rabszolgatartó társadalomban így mérték le az embert. És ma is működik a modern rabszolgatartó társadalom, csak sokszor nem veszük ezt észre. És nagyon sokan így közelítenek hozzánk. Mennyi hasznot húzok belőle? Érdemes vele kapcsolatot tartani, vagy nem? Ha nem érdemes, akkor megszakítom. Mondtam már talán ezt. Valaki azt mondotta, azért tartok annyi emberrel kapcsolatot, mert ott soha nem lehet tudni. Mennyire döbbenetes, hogy így értékelem a kapcsolataimat. Hasznosság elve alapján. Vagy pedig a rang alapján, státusz alapján. Pénz, funkció, hogy van kis tiszteletű, meg nagy tiszteletű, meg főtiszteletű. És amikor megállunk az Isten előtt, akkor lecsupaszítva állunk meg. Nem a rang, nem a pénz, nem a vegyi anyagok, nem a hasznosság elve az, ami elsősorban mérvadó lesz, hanem az, hogy elismered-e,
hogy ő a teremtőd, hogy ő az alkotód, vagy pedig nem. Miben mérhetjük le azt, hogy értékesek vagyunk? Harmadsorban abban, hogy ő személyesen számon tart. Ez adja meg az értékünket, hogy személyesen számon tart téged is, meg engem is. Jobban ismer az Isten, mint ahogy te önmagadat. Ezért fontos megismernünk az Istent, hogy ezáltal megismerjük igazán önmagunkat. És ezért mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Félelem töltötte el az izraelieknek szívét ott Babilonban. És félelem tölti el a szívemet nagyon gyakran nekem is, amikor a jövő fele tekintek, mert a félelem valóban megfelezi a lényünket. Félelem az, ami bennünk megvalósul ennek nyomán. De ne félj, miért nem? Mert személyesen számon tartalak. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Az Isten nem úgy tart számon, ahogy a mi emberi síkon, ezt nagyon gyakran tapasztaljuk. Nézzük meg, testvéreim, hány nyilvántartásba szerepel a mi nevünk. Ott vagyunk például a lakossági nyilvántartóban, ott, ahol élünk. Vagy ott szerepel talán a mi nevünk bizonyos szavazólistákon. Ott van a mi nevünk az egyházi kartotékokon is. Azonban akkor, amikor itt számon tartanak bennünket, sokszor támadhat az az érzésünk, hogy nem mi vagyunk fontosak, hanem csak a mi munkánk, a mi pénzünk, a mi szavazatunk, vagy szolgálatunk. És sokszor támadhat ez az érzésünk az egyháznál is, hogy nem mi vagyunk fontosak, hanem csak amit nyújtani tudunk. De az Isten másképpen tart számon bennünket. Számára mi vagyunk fontosak. Be akar írni minket az élet könyvébe. Azért, hogy soha többé ki ne töröltessünk, hanem tapasztaljuk meg azt a szeretetet, amely itt számon tart, és amely üdvözíteni akar bennünket. Mi adja meg az értékünket? Elsősorban az, hogy az Isten a legnagyobb hatalom, a legnagyobb király számon tart bennünket. Emberileg elfelejthetnek, félretolhatnak, és mégis azért tudunk tovább lépni, mert a legnagyobb király szemében értékes és becses vagyok. Akkor, amikor itt névről hallunk, hogy neveden szólítottalak, ez sokkal többet jelent, mint amit mi manapság értünk. Ez az egész lényünket jelenti. Amikor az Ószövetség idején valaki bemutatkozott, akkor az egész lényét tárta fel. Ezért volt nehéz Jákobnak kimondani azt, hogy én Jákob vagyok. Mert ez azt jelenti, hogy én csaló vagyok. Én vagyok az, aki kijátszottam apámat is, meg testvéreimet is, és én vagyok az, aki menekülök. Azért hozom ezt a példát, mert nemrégiben éppen házi bibliórán erről beszélgettünk. Hogy a név az az egész valónkat jelenti. Hogy egész lényünket itt számon tartja az Isten. És azt akarja, hogy mi is így számon tartsuk őt. És így tapasztaljuk meg, hogy azért fontos számunkra, mert valamit tett az életünkben, mert megváltott. Valahol hallottam azt a történetet, valamikor a 60-70-es években történt, hogy az volt a szokás bizonyos ünnepekkor egy teológus átment a püspöki hivatalba azért, hogy a püspököt átkísérje a teológiára, és hogy megtartsa ott azt a bizonyos istentiszteletet. Általában a diák elnök ment át, és akkor sorozatosan egymás követő három esztendőben ugyanaz a diák kísért át ezt a püspököt a teológiára. És első alkalommal nyilvánvalóan megkérdezte, hogy hogy hívnak téged, fiam. És elmondta a nevét, átkísérte, minden lejárt. Jött a következő esztendő, ugyanaz a személy ment, és újból megkérdezte tőle a püspök, hogy hogy is hívnak téged, fiam? Újból elmondta. És amikor harmadik alkalommal a következő esztendőben ment, akkor megint megismétlődött ez. Már kétszer elmondta, de elfelejtette a nevét. Azonban ezen az alkalommal az történt, hogy a püspököt szinte elgázolta egy autó. Észrevette a teológus, utolsó pillanatban visszarántotta, hogy nehogy balesetnek az áldozata legyen. És ez volt az a pont, amitől kezdve soha el nem felejtette a nevét ennek a teológusnak. Mert ő volt az, aki ilyen módon megmentette. Olyan jó, ha így vésődik belénk Jézus Krisztusnak neve, aki megszabadított a végső haláltól. És akinek köszönhetően, és akinek érdeméből fakadóan, nekünk örök életünk lehet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mi adja meg még a hívő embernek az értékét? Az, hogy az Úristen megtisztel jelenlétével. Megtisztel jelenlétével. Olyan természetesnek vesszük ezt, pedig nem magától értetődő. Azt mondja, hogy veled vagyok. Jönnek a tűzpróbák, és jönnek a vízpróbák az életedben. Ha vízben jársz, a víz nem borít el téged, ha tűzben, a tűz nem perzsel meg. Mert én veled vagyok. Hogy mondja a tanítványoknak? Veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Csak ti is akarjatok vele lenni. Mondhatnám így is, hogy balesetbiztosításunk nincs, de örök életbiztosításunk lehet ő általa. És nem kell egyedül végigjárnom az életutat, bármi jön, mert jelenlétével biztosít. Mert azt mondja, hogy én veled akarok lenni a tűzpróbákban, meg a vízpróbákban is. Nézzük meg, testvéreim, hogy sokszor az eseményeknek az áradata, hogy a zuhataga az, ami egyszerűen, mintha pusztítana, vagy elnyel, vagy megfojt. Vagy nézzük meg, hogy annyiféle tűz az, ami éget, ami úgy érezzük, hogy felemész. És közben csak az Úristen nemesíteni akar. Közben csak csiszolni akar. Közben csak azt mondja, hogy ne félj, mert kegyelmem hullámain tartalak. És az a tűz, ami jön, az nem téged emészt fel, hanem csak azokat, az általad értékesnek gondolt dolgokat, amelyek taszítanak téged tőlem. És még elmondja az Úristen azt is, hogy értékes és becses vagy. Ez nem egy közhely. Nem úgy mondja el az Isten, ahogy ami nagyon gyakran úgy talán elfusarálva elmondjuk, hogy értékes vagy, és aztán megyünk is tovább, hanem az Isten úgy mondja, hogy értékes és becses vagy, hogy nyomában cselekszik. Nem az van, hogy megígérem neked, hogy majd eljövök és meglátogatlak, hanem úgy van, hogy elmegyek és meg is látogatlak. És tartom a szavam. A beszéd mellé cselekvés is párosul. Hiszen azt láthatjuk, hogy kárpótlásul, azt mondja Isten, kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szébát. Ezek Észak-Kelet-Afrika nagy országai. Izrael egy kicsiny ország. És azt mondja az Isten, hogy a kicsiny országért én nagyobb országokat adok helyetted, kárpótlásul. Mert az Isten szemében nem mindig az a nagy, amit mi nagynak gondolunk, vagy nagynak látunk. Mert megtéveszt az bennünket. Ne az nézd, ami a szemed előtt van, hanem azt, ami a szívben. Értékes és becses vagy, és ezt abban mutatom meg, hogy a legdrágábbat adom ott, odaérted. Jézus Krisztust, egyetlen fiát áldozta oda, azért, hogy tapasztald meg, és tapasztaljuk meg mindannyian, hogy értékesek és becsesek vagyunk a szemében. Ő bemutatkozik, ő a teremtő, ő Úr és ég fölött, ő a szabadító, ő Izraelnek a szentje, ő az, aki bennünket személyesen számon tart, üdvözíteni akar, jelenlétével biztosít, és nem csupán beszél, hanem cselekszik is. Legdrágábbat adja értünk, azért, hogy tapasztald meg, valóban becses vagy az ő szemében. Amen. Válaszoljunk az íge szavára a 417. számú énekünkkel. A 417-es számú énekünknek mindhárom verszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik, ébredj bizonságtévő lélek.
Thank you.
imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újból csendre akarsz hívni bennünket akkor, amikor valamilyen új kezdet indul el az életünkben. Olyan jó, hogy így kezdhetjük el a napunkat, a hetünket, és így állhatunk meg akkor, amikor valaminek a végére érkeztünk, és valami újat szeretnénk elkezdeni. Te látod, Istenünk, hogy nem akarjuk azt nélküled megtenni. Ha te nem jössz velünk, akkor mi nem szeretnénk menni nélküled, mert akkor megüresedetté válik az egész lényünk, a kapcsolataink, a beszédünk, mindaz, amit teszünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma újból bemutatkoztál, mert látod, hogy fakul a mi lényünkből az, hogy te vagy a teremtünk, és szeretnénk a magunk kezébe venni életünk irányítását is, és önmagunkat függetleníteni tőled. Köszönjük, hogy te vagy Úr ég és föld fölött. A te kezedben futnak össze a szálak, és a te akaratod nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejünkről. Hát, hogy ez valóban bizonyosság legyen. Hát, hogy valóban beléd tudjunk kapaszkodni életünk minden pillanatában. Köszönjük, hogy te vagy az, aki Krisztusban megszabadítottál bűneink fogságából. És köszönjük, hogy paradox módon úgy lehetünk szabadok, hogyha a te fogságodban vagyunk. Köszönjük, hogy így megragadtál bennünket. És köszönjük, hogy ez a szeretet az, amely minden pillanatban hordoz bennünket. Arra kérünk, Istenünk, hogy te légy az, aki ígéd által újból figyelmeztetsz és újból bátorítasz, hogy értékesek vagyunk a te szemedben. Köszönjük, hogy személyesen számon tartasz bennünket, ismered az egész lényünket, az egész valunkat, és azt akarod, hogy mindenkor hozzád tartozzunk. Köszönjük, hogy jelenléteddel is biztosítod azt, amit mi teszünk. Nincs olyan pont életünkben, és nincs olyan mélység, vagy nincs olyan hatalmasság, amely bennünket a te kezedből ki tudna ragadni. Köszönjük, hogy nem csupán beszélsz, hanem annyiszor cselekszel is. Sokszor már beteljesítetted ígéreteidet életünkben. Attól, hogy ebből fakadóan ott legyen a hála és az öröm a mi szívünkben. Attól, hogy ennek nyomában valóban egész életünket te neked tudjuk szentelni. Jó a te szőlőskertedben munkálkodni, jó a te szolgálatodban állni, és jó megtapasztalni, hogy valóban velünk vagy, és velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Add Istenünk, hogy az imádság szava ne halkuljon el a mi ajkunkról, hanem valóban tudjunk imádkozni másokért, mert a huzgó ember könyörgése az valóban elhat a te füledhez és a te szívedhez. Így kérünk, Istenünk, fogadd kedvesen, csendesen elmondott imádságunk szavát is. Krisztusért kérünk. Amen. Áldott vagy, Urunk, aki elfogadott imádságunk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, ugye, mint azt már többen is tudjuk, ebben a hónapban a szeretetszolgálati perselybe külön adományokat fogadunk el a telefonos szeretetszolgálat javára, akik hátrányos helyzetű gyerekek számára rendeztek nyári tábort. Hirdetem azt is, hogy jövő héten új kenyér ünnepére készülünk, éppen ezért bűnbánati istentiszteleteket tartunk, kedd estétől kezdődően, minden este 7 órától lesznek ezek a bűnbánati alkalmak, kivéve a szombati napot, tudjuk, hogy akkor 6 órakor mindenkit szeretettel várunk, hogy így készüljünk az Istennel való találkozásra. Hirdetem azt is, hogy szeptember 9-én 17 órakor Visában egy ima alkalom kerül megrendezésre. A Presbiteri Szövetség szervezésében lesz ez az alkalom szeptember 9-én 17 órától Visában ima alkalom. Erre is a szervezők szeretettel várnak minden egyes tagot. Azt is szeretném újból hirdetni, hogy szeptember 15-én csendes nap lesz a gyülekezetben. Talán még vannak hátul szórólapok, néhányat nyomtattunk már. Nagyon színes előadások lesznek, el lehet olvasni az előadóknak a nevét. Úgy gondolom, hogy gazdag, tartalmas együttlét lesz. Így készüljünk, hogy ezt az egész napot akkor erre szánjuk. Szeptember 15-e, ez egy szombati nap, gyülekezeti csendes nap. 10 órától kezdődik. Most pedig örömmel hirdetem, hogy keresztelésre kerül sor. Székely Albertet fogjuk megkeresztelni, és Isten szövetségébe fogadni. Erre készülve a 255. számú énekünket énekeljük. A 255. számú énekünknek első és második versét, az első verszak így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy népünk.
Keresztszülőket, mindenek előtt a megkeresztelendő kisgyermeket, Isten lelke tegye áldottá, ami tovább egyik létünket. Gyertek, kedves testvéreim, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Írva található ez a Máté Evangélium a 28. részében a következőt. És hozzájuk mennén Jézus, szól a nékik mondván. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmondvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Felekart a szereztetés, ugye, helyeket foglalni. Keresztülők, kedves testvéreim, a keresztség szereztetési igéje annyiszor elhangzott már közösségünkben, hogy gondolom mindenki el tudná mondani szó szerint kívülről is akár, és lám mégis Isten mindig valami újat kíván mondani általa nekünk. Két dologra szeretném most különösen felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy nem csak megkeresztelni kell a gyermekeinket a Jézus parancsa alapján, hanem utána következik még valami, ami ugyanolyan fontos, mint a keresztség mozzanata. Tanítani őket arra, hogy megtartsák Jézus parancsát. Igen, a gyermekkel szemben mindig komoly felelősségünk van. Talán ezért is riadnak vissza sokan a gyermekvállalástól, vagy a gyermekneveléssel járó kihívásoktól. Tudjuk, hogy nem elég a gyermeket világra hozni, hanem utána hosszú éveken át komoly feladat a gyermek gondozása, etetése, öltöztetése, tanítatása, nevelése, hogy végül hosszú évek után minden értelemben önállóan a talpra álljon, leszakadva a szülőktől, és tudjon elindulni az élet útján önálló mód. Most ehhez sok mindent kell a gyermeknek megtanítani. És tudjuk, hogy ez már elkezdődik az óvodában, vagy talán még korábban otthon, hogy így fog a kanalat, meg így köszönjük bácsinak, aztán így kell leírni az A betűt, meg az egyes számot, vagy így kell kipötyögni, mert ők talán azt már hamarabb megtanulják, mint a kézírás, akár a komputer billentyűzetőn a nevedet. Nos hát, ezek mellett, ezek után azonban van egy nagyon fontos tanulni valójuk, amiben nektek, szülőknek, keresztszülőknek van nagy feladatotok elsősorban. Megtanítni őt arra, hogy megtartsa mindazt, amit Jézus parancsolt. Mi a Jézus parancsa? A János 13.34-ben olvassuk Jézus szavait, amikor azt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Most a szeretet parancsát tanítgatni gyerekeinknek. Óriási kihívás. Gyönyörű feladat. Hát azon túl, hogy megtanulnak írni, olvasni, számítógépezni, megtanulnak sok mindent ahhoz, hogy egy szakmát betöltsenek, és hogy megkeressék a mindennapi kenyerüket, azon túl bizony megtanulni, szeretni, megtanulni emberként, Isten gyermekeként élni ebben a világban. Ez már egy olyan nemes lelki feladat, és egy olyan nagy isteni parancs, aminek betöltésében ti szülők, keresztülők nagy segítségű lehettek a kisgyermek életében is. Mi hiszik azt, hogy nem csak szokásból, nem csak hagyomány alapján részesítitek a keresztségben ezt a kisgyermeket, hanem valóban lelki igény alapján. Annak a lelki igénynek alapján, hogy ez a gyermek nem csak a tietek, hanem szeretnétek, hogy végképp eljegyeztessék annak, aki teremtette őt, aki életet adott neki, és aki megváltotta Jézus Krisztus által. És mi hiszük, hogyha igyekeztek betölteni Jézusnak ezt a parancsát, és úgy tanítgatjátok őt, hogy ő is felnövekedve a Krisztus tanítványa legyen, akkor betöltitek nemes szülői szerepeteket, keresztszülői feladatotokat, és akkor valóban gyönyörködni tudtok majd abban, hogy ez a gyermek nem csak egy szakmában ügyes majd, vagy egy hivatást tud betölteni sikeresen, hanem ez a gyermek Isten képének a hordozója is ebben a világban, és a Krisztus nevének továbbadója a környezete felé. Ebben legyen segítségül nektek Isten szent lelke. Ámen. Most mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előttük, mert melyeket felejtett meg hallgatók. Szóval fennállva hallgatók. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt?
Akarjuk.
Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy neveltek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet szín előtt a konfirmáció alkalmával. Gyertek most, tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbjára. Onnan jön el ítélni élőket és önöket. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztény, anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozunk a kisgyermekért. Édesatyám, teremtő Istenünk, köszönjük hálaadással ezt az új életet, akit te teremtettél, és akit Jézus Krisztus által meg is váltottál. Köszönjük, hogy nem csak földi szülei lehetnek, nagyszülei, keresztszülei, akik örülhettek az ő érkezésének, hanem köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztus által édesatya akarsz lenni neki, azért, hogy soha ne érezze az árvaság fájdalmát és nyomorúságát, és tudja azt, hogy nem csak földi hovatartozása van, amikor majd felnövekedve meg tudja mondani, hogy kik az ő szüleik, és hogy hívják őt, hanem azon túl a szívébe lesz vésve a te neved is Jézus Krisztus által, hogy tudja, hogy ki az ő megváltója, megtartója és üdvözítő Isten. Istenünk, kérünk, hogy segítsd őt úgy felnövekedni, hogy testben és lélekben növekedjen Isten és emberek előtti kedvességben. Mindazok örömére, akiknek ajándékoztad őt. Ámen.
Valamert keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevére. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten a megtartó és őrző hatalma legyen a kisgyermekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! És énekeljük záróének ül a megkezdett 255-ös énekünk harmadik és negyedik verseit. A 255-ös ének harmadik verse itt kezdődik. Isteni lélek, te örök fényesség! Thank you. Még következik valami. Kis türelmet kérünk, ugyanis Attila bejelentette, hogy ez a búcsú Isten tisztelet. Aki nem tudta volna, azt most megtudja, hogy szeptember 1-től kinevezés nyert, 3 évi itteni szolgálat után Betlen Szent Miklósra, ez a püküllő mentén van, a Nagyenyed, itt egyházmegyéhez tartozik, Simon Janinak volt segédlelkészünknek a szomszédja lesz. Reméljük, hogy Isten gazdag áldásra fogja kísérni ott az ő szolgálatát. Testvérek, azért kértem még rövid kicsit türelmet, mert hát szeretnénk egy igével és egy ajándék átnyújtásával búcsúzni a távozó beosztott lelkészünktől, Fejér Attilától. Én a Timóteushoz írt második levél második részének az első 3 versével búcsúzom a magam részéről, és hiszem, hogy ezzel a Pál apostoli igével együtt tud dobbanni mindnyájunk szívet, amikor elköszönünk Attilától. Persze mi mindig úgy köszönünk el a távozó segédlelkészeinktől, beosztott lelkészeinktől, gyakornokainktól, ugye az utóbbi években többféle megnevezésük volt az itt dolgozó, itt szolgáló kezdő testvéreinknek. Mindig úgy köszönünk el, hogy ez nem végső elválás jelent nyilván, hanem visszavárjuk mindig szeretettel a közösségünkbe, akár szolgálni is, akár látogatóval is, mindig hazavárjuk szívesen közben azokat, akiket Isten más szolgálati területen akar látni. Az ige így hangzik, 2 Timóteus 2-ből, te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Kedves Attila, nem életlenül fogalmaz Pál apostol úgy, amikor az ifjú munkatársára, Timóteusra gondol, hogy én fiam. Én azt hiszem, hogy nem kell sokat részletezni, hogy a rövid 3 év alatt, amit itt töltöttél, én igyekeztem atyai szeretettel viszonyulni hozzá, és lelki testvérként szolgálni veled együtt ebben a közösségben. Valóban öröm volt számomra, hogy együtt szolgálhattam, és mindig kitüntető volt számomra az a figyelmesség, az a nyitottság, az a szolgálatkészség, amivel rendelkezésére álltál, elsősorban Istennek ebben a közösségben, és nyilván ennek a közösségnek is. És én köszönöm, hogy soha semmiféle súrlódás, pláne konfliktus nem volt köztünk, és hiszem azt, hogy mindig szeretettel fogsz visszavonulni erre a közösségre, ha Isten más munkamezőn is akar látni téged. De lám utravalóul azt helyez a szívedre, hogy amiket tőlem hallottál sokan előtt, azokat bízzad másokra, hű emberekre, akik továbbadják majd azt az örömét, amit te szóltál itt közöttünk. És közben a munka tervét hordozza, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Így bocsátunk utadra, az új gyülekezetbe, mint Jézus Krisztus jó vitézét, és hisszük, hogy ebben a lelki küzdelemben ő lesz a te megerősítő, vezető, aki megáldja ott is a te szolgálatodat. Kívánok teljes szívből a gyülekezet közösségében, hogy ez teljesedik be a te életedben következő szolgálati helyen is. Esetleg, ha van gondolatod, akkor megkérjük először a főgondok, vagyis a gondok testvérünket adjátok, a felemléket a gyüleket részéről, adok egy mikrofonot is Gutyka István testvéremnek, és akkor hát a válasz.
Nem szeretnék újra mondani, gondolom, hogy a gyülekezetnek már a tudatában van az, hogy gyülekezetünkben a segédelkészi beosztásnak egy újabb szakasznak a végéhez érkeztünk, mikor gyülekezetünkből segédelkészünk Fejér Attila kiköszön, és egyelőre elbúcsúzik. Tudjuk, hogy nem szívesen engedjük útjára, de sajnos, hogy a püspöki döntés határozatnak eleget kell tenni, és bele kell törődnünk. Úgyhogy ő most már szeptember 1-től egy Fejér megyei gyülekezetben fog szolgálni. Én szeretném megköszönni neki az itteni munkát, fáradtságot, szolgálatot, amelyet tett a gyülekezetért és a fiatalságért. Kívánom, hogy ilyen buzgossággal, ilyen gondolással folytassa a továbbiakban. Ezért egy szimbolikus ajándékkal szeretném ezt megköszönni, és kívánom Isten áldását a következőkben a munkájára és saját életére is.
Sose szeretem búcsúzni. Nem is tudok szerintem. Pedig készültem. Néhány gondolatot azért mégiscsak szeretnék megosztani. Ezért is írtam le, hogy azok a gondolatok, amelyek bennem vannak, azokat mégiscsak tudjam elmondani. Ne az legyen, hogy utólag megbántam, hogy ja, ezt is, meg azt is el szerettem volna mondani, és nem került erre sor. Az az ige, amivel 3 évvel ezelőtt János bátyám köszöntőt, Apostolok cselekedetei 10. fejezetének 33. verse, nem tudom, emlékszik még rá. Kornélius mondja Péter apostolnak, te jól tetted, hogy eljöttél, most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Igyekeztem ennek a kérésnek eleget tenni, és valóban átadni azt, amit az Úristen reám bízott. 3 évig hallgathattuk egymást kölcsönösen. És higgyétek el, nagyon gyakran volt olyan érzésem, hogy helyet kellene cserélni. Nekem leülni a padokba, és bizonyos testvéreket hallgatni fentül. Azért mondom ezt, mert sokan előttem járnak a hit útján, és hát nagyon sok mindent magammal viszek ebből a gyülekezetből. Higgyétek el, mindig büszke leszek arra, a szónak a pozitív értelmével mondva, hogy a Bulgária telepen lehettem segédlelkész, és Viski Jánosnak lehettem segédlelkész. Úgy gondolom, hogy ő az Úristennek egy különleges eszköze, ajándéka, edénye. Sok mindent tanultam ebben a gyülekezetben, sok mindent szeretnék magammal vinni, tovább vinni. És köszönöm azt a mérhetetlen szeretetet, amit kaptam tőletek ebben a gyülekezetben, ahogyan engem elfogadtatok, ahogyan tanácsoltatok. És talán feltevődhet a kérdés, hogy mégiscsak azért miben éreztem ezt a szeretetet ebben a gyülekezetben. Tudatos módon nem feltétlenül áhítatos dolgokat szeretnék megemlíteni, nagyon egyszerűeket, azért szeretném ezeket elmondani, hogy egy kicsit tanulgassuk az apró csodákban meglátni azt, hogy az Isten közel van hozzánk. Éreztem az Istennek szeretetét János bátyám sugárzó tekintetében, életvitelében, a vállon való veregetésben, Mária néni biztatásában, finom ételeiben, főztjében, Kati néni humorában, Anna néni szatyorjába hozott cukorkáival, Bözsi néni finom süteményeivel, Feri bácsi palacsintájával, Ágnes ebédmeghívásával, Marika segítőkészségében, Tünde mély gondolataival, és sorolhatnám tovább. Nem szeretném azt, hogy bárki megsértődjék. Ezek azok, amelyek most előjöttek bennem. Valóban nagyon sokat kaptam. Jó volt együtt cseresznyét szedni Földváron. Jó volt együtt beszélgetni. És megható volt együtt sírni is. Mert hogy voltak ilyen pillanatok is. Bennem ragad egy mondat, ami így hangzik, és jellemző rám, Isten mindig adott elég próbát életemben, hogy el ne bizakodjam, és elég örömöt, hogy végleg össze ne törjek. Cseri Kálmán szavaival szeretném zárni. Ő az, aki mikor egy új lelkészt választottak a Pasaréten, akkor ezekkel a szavakkal köszöntötte a lelkipásztort. Tudjuk, hogy mindannyian Istennek papjai vagyunk ebben a világban, nem csak azok, akik teológiát végeztek, hanem a magunk helyén be kell tölteni az Istentől jövő küldetésünket. Nagyon sokat jelentenek számomra ezek a szavak. Ezzel szeretnék elbúcsúzni, ezt szeretném a szívetekre helyezni. Így hangzik. Egyszer egy lelkipásztornak olyan helyre kellett mennie, ahova magától senki sem ment, csak a hivatták, vagy beidézték. És a beszélgető partnere elég durván és gúnyosan azt mondta, hogyha maga pap, mondja meg nekem, milyen egy igazán jó lelkész, és még csettintett is hozzá. De nincs szövegelés, három mondatot mondhat, és a válasz így hangzott. Egy igazán jó lelkész mindig tudatában van annak, hogy nem magánvállalkozást folytat, hanem küldetésben jár. 2. Éppen ezért teljes szívéből tisztelnie kell az, aki küldte, teljes szívéből szeretnie kell azokat, akikhez küldte, és mindig csak azt teheti, amit a megbízója parancsol. 3. Erre minket nyomorult embereket csak Isten szent lelke tesz képessé, éppen ezért minden eredményért egyedül Isteni legyen a dicsőség. Én ezt kívánom mindannyiunknak, és nekem is, hogy valóban Istennek ilyen szolgája lehessek, bárhova is küld. Köszönöm a szeretetet, nem búcsúzni szeretnék, hiszen tudom és bízom abban, hogy még találkozni fogunk. Isten áldjon mindannyiunkat.
Köszönöm szépen.
Néhány szóval szeretnék én is búcsúzni. Nem tudom, hogy könnyek nélkül rá tudnám mondani, de jó Isten, meg fog segíteni. Megköszönni visszamenőleg 3 évre a kedves prédikációit, hiszen itt volt a helye, minden szavát szerettem magamba szívni, szívembe és hazavinni. Tiszteletet volt kérem, Isten akaratából és a püspökség akaratából. Kérem, fogadja el, hogy itt van minket, és el fog menni abba a fehér betegi Isten bomba, ahova a szolgálatát át fogja venni, de mi itt Koronáról, itt a Bulgária temető egyházőrsége, itt a Darad utcai templomban lelkészünk el együtt. Mindig szívesen, szeretettel gondolunk rá minden vasárnap, amikor már egy másik lelkészőr fogja az igét hirdetni. Én visszamenőlem a 3 évre, hiszen a lakásomban is sokszor eljött a tiszteletet. Szeretettel bármikor kurvacsorán is volt, mikor nehézségem, nyomorításom idején szükségem volt az urvacsorára, a házba. Én arra kérem, tiszteletesről kérem, mi nem fogjuk elfelejteni soha, de Isten bőséges áldását adja megjelenti a tiszteletesorra ott, ahol majd fog prédikálni, és kérem, nem felejtsen el őket. gyülekezetet. Isten áldja meg, őrizzen meg, és még egyszer bőséges áldással legyen az új munkahelyetől. Amen.
Köszönjük szépen. Testvérek, gyülekezet, közösen kérje az állami áldás szabályba is a szolgatásunkra áldom téged az Úr, az 504. áldom meg téged áldom. 504-es